Mennyi atyám, áldalak és dicsőítelek azért, mert te nagyon szeretsz bennünket. Köszönjük ezt az alkalmat, hogy most együtt lehetünk és együtt dicsőíthetünk téged. Köszönöm neked azt, Uram, hogy nem csak meghaltál, de te fel is támadtál, és így nekünk is örök életünk lehet. Így mi is feltámadunk majd veled együtt. Kérlek téged, Uram, munkálkodj most bennünk, segíts, hogy tudjunk odafigyelni igédre, és add, Uram, hogy kitárjuk szíveinket igéd előtt. Szólj hozzánk, töltsd be most bennünket. Amen.
Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéjét a János evangéliumának 20. részéből fogjuk olvasni, a 19-től 23-ig terjedő ige szakaszból. Mikor azért estve vala, azon a napon a hétnek első napján, amikor az ajtók zárva valának, ahol egybegyűltek a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt eljöve Jézus, és megáll a középen, és mondta nékik, békesség néktek, és ezt mondván, megmutatá nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat. Ismét mondta azért nékik Jézus. Békesség néktek! Amiként engem küldött az Atya, én is akképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és mondta nékik, vegyetek szent lelket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak. Akikéit megtartjátok, megtartatnak. Amen.
Most van, nagy ünnep, öröm van, Krisztus.
Áldott feltámadást kívánok én is a testvéreknek. Azt szeretném elmondani, hogy mi ragadott meg ebbe az igéből. Hogy olvasgattam ezt az ige szakaszt, úgy megfogott az a sorrend, amit leír a Biblia, és hogyha ez a sorrend van meg az életünkben, csak úgy lehetünk igazán mi is a feltámadás, úgy részesülhetünk mi is ebben a feltámadásban. Olyan érdekes volt számomra, hogy azt írja a Bibliában, azt olvastuk, hogy féltek a tanítványok. Félelem volt bennük, szorongás. Azt hiszem, hogy mindannyian, és én is, és mindannyian elmondhatjuk, hogy mi bennünk is van sokszor félelem. Szorongás a jövővel kapcsolatban. Van bennünk szorongás, van bennünk félelem az anyagiak területén. Aztán van bennünk szorongás a lélek területén is. És ebben az ige szakaszban azt olvassuk, hogy a tanítványoknak ez a félelme, ez a szorongása megoldódott. Isten így akarja megoldani most az én életemben és mindannyiunk életében ez a mai délután ezeket a félelmeket, szorongásokat. Ez pedig az a sorrend, amit én észrevettem a Bibliában, az első pedig az, hogy az Úr Jézus megjelent és megállt a középen. Többször olvassuk a Bibliában, hogy a tanítványok körülvették, és a nép körülvette az Úr Jézust. Az Úr Jézus középpontban volt mindig, a földi jártában, földön jártában. Most is megjelenik, és megáll a középen. Tanítványok féltek, hiányzott valaki. Aki addig ott volt a középen, az hiányzott, nem volt ott, szorongás volt bennük. És azt olvassuk, hogy az Úr Jézus megállt a középen, megmutatta magát, és úgy szólította a tanítványokat, hogy békesség néktek. Az Úr Jézus most is itt jelen van. Rajtam áll, és rajtunk áll, hogy hol van most? A középen? Középpontban? Vagy pedig kiszorítjuk, és valahogy úgy mi akarunk középpontban lenni? Ez csak rajtunk áll. Az Úr Jézus most is, itt a gyülekezetben is, de mindannyiunk életében, a személyes életében a középpontban akar lenni. Ha a középpontban állhat, ha ott lehet, akkor nekünk is azt mondja, békesség néktek, békesség neked. Olyan csodálatos számomra, hogy a következő igeversben azt olvassuk már, hogy a tanítványok már örülnek. Addig féltek, addig szorongtak, és az Úr Jézus megjelenik, köszönti őket, adja az ő békességét nekik, és utána örülnek. Igen, ha az Úr Jézus az én életem középpontjában van, ha az ő békessége lakik bennem, akkor az ő öröme is van bennem. Lehet bármi, jöhet bármi, dúlhatnak viharok, jöhetnek bármilyen problémák, de nekem örömöm van. De csak úgy, hogyha ő van a középpontban, ha az ő békessége lakik bennem. Aztán egy másik gondolat, ami így megragadta a figyelmemet, azután az következett, azt mondja az Úr Jézus nekik, hogy amiképpen küldött az Atya engem, én is aképpen küldelek titeket. Ez így egymás után következik. Az Úr Jézus megáll a középen, az életünk középpontjában, békességünk lesz, aztán örömünk lesz, és ezt már megyünk is, és adjuk tovább. Ezt végzi el bennünk az Úr Jézus. Én kívánom, hogy úgy az én életemben, mint mindannyiunk életében, ezen a délutánon végezze ezt el. Hadd legyünk igazán az övéi. Hadd lehessünk majd együtt ővele fenn a mennyben. Amen. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és az énekkar szolgálata után pedig Berszán István bizonyságtevését és Zeffer Andrea szolgálatát hallgatjuk.
Eltámadt a Krisztus, eltámadt a Krisztus, eltámadt, eltámadt, halleluja! A korány megkötik korunkat, a
Olvastunk egy titokzatos dolgot a délelőtt az ima órán. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy itt valami fordításbeli gond van, mert arról olvastunk, hogy mi tesszük teljessé a Krisztust. Hogy? Ő önmagában nem elég? Mit jelent az, hogy mi a gyarló emberek, akik ezen az ima órán is arról tettünk vallomást, hogy nagyon sokszor hitetlenek vagyunk, mi tudjuk teljessé tenni a Krisztust, a tökéleteset? Azt gondolom, hogy ebben az igében, amit most olvastunk, van erre egy válasz. Ahogy küldte az atyát, az atya a Krisztust, úgy küldi ő a tanítványait a világba. Azt is olvastuk a délelőtt, hogy az ő testét képezi ez a testület, akik mi vagyunk, és akik az ő feltámadása hatására tértünk meg, és újultunk meg. Mi a feladata a Krisztus testének? Húsvétban nem nehéz ez a kérdés. A Krisztus teste megjelent az embereknek. Mentek a mezőre ketten, és megjelent neki Krisztus. Emmaus fele tartottak néhányan, és melléjük szegődött az úton. Én azt gondolom, hogy ezt jelenti ez a kiteljesítése annak, amit Krisztus elkezdett a világban, hogy mi lettünk az ő teste. Bennünk akar megjelenni ez a Krisztus, aki a feltámadása után sokaknak megjelent, és hogyha sorra vesszük ott az igében, hogy hány atyafinak, több mint 500-nak, akkor abból sejthetjük, hogy folytatódik ez a megjelenése az Úrnak. És reszketve mondom, de nem mondhatok egyebet, hogy mindannyiunkat, akik hittünk a feltámadásban, erre szemelt ki az Úr, hogy bennünk megjelenjék. Én nem tudom, hogy ezt ő hogy vállal, hogy gondolja azt, hogy bennem jelenjen meg ő. És mégis van olyan, hogy a szolgálat útján egyszer csak olyasmi történik, amit nem én terveztem, ami nem az én ügyességemen múlott, hanem azon, hogy engedtem az Isten igéjének. Amikor engedek az ő igéjének, akkor ő az, aki munkálkodik bennem. És adatik, sokszor csodálkozom, hogy ha mondanak olyat az emberek, hogy nekik valami annyira fontos. Emlékszem egy idős nénire, aki azt mondotta egyszer nekünk, hogy ő abból tudja, hogy Isten törődik az emberekkel, ami velünk történt, a családunkkal. Néztünk egymásra, hogy gondolja ez a néni, de ragyogott az arca, és azt mondta, hogy én bennetek látom azt, hogy Isten szereti az embereket. Erre hívott el minket az Isten, hogy a Krisztus teste legyünk, és bennünk jelenjen meg a feltámadott Úr a világban. Legyünk engedelmesek, és várjuk ezeket a csodákat. Ez nem attól függ, hogy mi mit tervezünk, és hogyan készülünk erre, hanem attól függ, hogy Krisztus kinek akar megjelenni. És ő végzi el azt, hogy én, az az egyszerű ember, akinek nagyon sok hibája van, a Krisztus látható megjelenésévé váljak egy pillanatban, amikor esetleg nem is gondolom. Azt kívánom mindenkinek, hogy a következő héten sok bizonyságtétel hangozzék el Szatmáron is, hogy megjelent nekünk a Krisztus. Most már tudjuk, hogy feltámadt, mert találkoztunk olyanokkal, akikben nekünk megjelent.
Az év elején egy igeverssel mentünk innen el Szatmáról haza, Pilisre. Ez az igevers gondolom legtöbben ismerik, és a gyülekezet főleg, mert ennek az évnek ez a mottója. Nem engedi, mest az Úr a terhedet, és ő gondot visel rád, nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Zsoltárok 55-23. Ebben az évben, mondjuk még nem sok hónap telt el, de már volt alkalmunk többször mondogatni, olvasgatni egymásnak a férjünkkel, a férjemmel. Én ezt az igeverset most azért mondtam el, hogy bátorítsam a gyülekezetet, hogy éljen evel az igeverssel, és bátorítsák egymást, magukat, mondogatva, hittel, olvasva ezt az igeverset, és támaszkodjunk ebben az évben erre az igeverset, mert sokat mond, és sokat segített rajtunk, és bízom abban, hogy a gyülekezeten is. Váltság. Neki sebei voltak, hogy nekünk ne legyenek, hogy nekünk ne égjenek, gyógyulva hegedjenek. Hordott keserű átkot, hogy mi átoktól mentek, bűnt egy világnak szennyét, hogy mi tiszták és szentek. Kegyetlen kínhalált, hogy mi élők lehessünk. És gyűlöletből ácsolt, kemény keresztet hordott, hogy szeressünk, szeressünk, harmadszor is szeressünk. Váltság. És ha nekünk mégis vannak sebeink, mélységes mélyek, be nem gyógyulók, behegedők, megint kiújulók, véres, halálos, szörnyű sebeink, és ha másoknak nem áldás vagyunk, hanem úgy élünk, járunk idelen, hogy aki lát, azt mondja, kegyelem, ha mi hordjuk a bűnünk nyomorát, és esünk, bukunk, botlunk végtelen, akarva, akaratlanul, és olyan halálos volt az életünk, mintha temető volna a szívünk, halálfogalma a lehelletünk, ha gyűlölködünk és nem szeretünk, ítélet. Nem volna váltság, nem lenne ítélet, akkor mi élnénk, ahogy lehet. A sebekkel, kínzó fekélyekkel telten, bűnünk hordozva, rabul, leteperten, s nem lenne, aki ítéletre vonná, ami halálos átokvert utunk, ha egyszer másképp nem tudunk. Élnénk, ahogy lehet. Tisztaság, szentség, áldás, szeretet, örök elérhetetlenül tündökölnének a létünk felett. De most olyan elérhető közel, olyan hívogatóan tündökölnek, miénk lehet a tisztaság, a szent, halálon, poklon, diadalmas élet. Van váltság, s van, ha nem fogadjuk el, ítélet. Amen.
Most a zenekar fogja dicsőíteni Istent, aztán pedig Sárándi Johanna és Sárándi Dávid szólalatát hallgatjuk meg. Thank you.
Kovács Ferenc, húsvét. Áldott drága szép húsvétunk, hála, hogy eljöttél. Elszállt lelkünkből a kesev, panasz, bánat, zord tél. Örvendünk jelenlétednek, benned feltámadtunk. Újult erőt, új életet, feltámadt hőst kaptunk. Nem hiába hittünk, vártunk, a hitünk nem csalt meg. Olyanok vagyunk öletben most, mint kicsin gyermek. Életet adtál számunkra, áldott új életet. A boldogság, az üdesség lelkünkben most remeg. Tedd szépé egész életünk, legyen feltámadás. Éljen boldogan mindenki, legyen béke, legyen áldás. És ha eljön majd az idő, amikor mennybe megyünk, örök feltámadásunkért örökké örvendjünk.
Turmezei Erzsébet feltámadt. Egy édes titkom van nekem, fénnyel betölti életem. Mosolyra nyitja számat, a megváltó feltámadt. Nem, nem maradt a síről én, újjongok az örömtől én. Hisz nem vagyok már árva, nincs többé sírva zárva. Velem van nappal, éjjelen, mindig velem, mindig velem. Az úton ő vezérel, oltalmazó kezével. Virágok illatozzatok, húsvéti tiszta fény ragyog, elűzve minden árnyat, a megváltó feltámadt.
A zenekarszolgálatát kérjük, és aztán a fiatalokat.
Haladta értelmüket, őszinte vágyuk, gyöngességüket. Mint valami hősök, bátran mentek, amíg Jézus sírjához nem értek. Meglepődve, hirtelen megálltak, mert nyomuk sem volt a katonáknak. Hát a nagy kő hova lehetett? És milyen szaba lett a bemenet? Nincs se kő, se romai katonák, a sír pedig hogy-hogy kinyitották. Mindenki szabadon bemehetett, s összeszedheti a lepedőket. De Jézus halott teste hová lett? Hogy üresen hagyta a sírhelyet. Megszólalt az angyal, hogy Jézus feküdt. Menjetek, sírdessétek mindenütt, nincs már halottak közt Isten fia, harmadnap fel kellett támadnia. Ne keresitek holtak közt az élőt, sötét sírüregben üdvözítőt, feltámasztott sokakat halálból, és életet adott önmagából. Vigyétek a hírt, ő élt, feltámadt, az élet a halálban nem maradt. Ő életet adhat mindazoknak, akik előtte mélyen meghódolnak. Az asszonyok futva vitték a hírt, megkeresték Jézus tanítványait. Egyik hitte, másik nem akarta, mégis mentek a sírhoz szaladva. És örömmel tudomást szereztek, nincs más sírban Jézus, kit szerettek. Föltámad, valóban föltámadott, amit halál előtt megmondott. Vitték is az örömhírt, szerteszét, és hirdették Istennek kegyelmét. Föltámad Jézus, Isten szent fia, és életet hoz nekünk, megváltója. Amen.
Köszöntöm a gyülekezetet. Jó itthon lenni, jó az itthoni levegőbe beleszagolni, és jó látni, hogy itt is nyílnak a virágok, és megújul a természet, és milyen jó átélni újra, és megemlékezni az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról, ami igazából életet ad nekünk. A zsidókhoz írt levél írója a 10. rész 14. versében azt mondja, hogy egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Egy másik fordítás szerint úgy írja, hogy örökre tökéletesekké tette a megszentelésben lévőket, vagy a megszentelés folyamatában lévőket. Nehéz ezt elhinni és megérteni, hogy mi, akik elfogadtuk az Úr Jézust és hitáltal elnyertük az ő igazságát, örökké tökéletesek lettünk. Ahogy pakolgattam otthon a polcomon, kezembe akadt egy csodálatos könyv, a címe az, hogy Engesztelés, és gondoltam, mikor lehetne ezt a legjobban, mikor van ennek a legalkalmasabb ideje elolvasni, mintha nem húsvétban. És pár mondatot szeretnék felolvasni ebből a könyvből. Nagyon megragadott engem az, ahogyan leírja, mi is történt a kereszten, az isteni csere, ami végbe ment ott, és 9 részben foglalja össze az író. Igazából nem csak bűneinket vette magára az Úr Jézus, hanem mindent, amire valahogy szükségünk lehet ebben az életben, Jézus Krisztusban megkaptunk az ő kereszt halálában és feltámadásában. 9 pont az így hangzik. Jézus büntetést kapott, hogy mi bűnbocsánatot nyerhessünk. Jézust megsebesítették, hogy mi meggyógyulhassunk. Jézus bűné lett a mi bűnösségünkkel, hogy mi megigazulhassunk az ő igazságával. Jézus, ami halálunkkal halt meg, hogy mi részesedhessünk az ő életében. Jézus átokká lett, hogy mi megkaphassuk az áldást. Jézus elszenvedte szegénységünket, hogy mi osztozhassunk az ő bőségéből. Jézus elviselte szégyenünket, hogy mi osztozhassunk az ő dicsőségéből. Jézus elszenvedte elutasítottságunkat, hogy mi élvezhessük az ő elfogadottságát. A régi énünk meghalt Jézusban, hogy az új ember élhessen bennünk. A legcsodálatosabb élményeim közé tartozik, amikor Isten szólt hozzám, és ugyanígy szólt a Biblia a tanítóhoz is, aki ezt a könyvet írta, és azt mondta neki, hogy vegye figyelembe a golgotai művet. Tökéletes mű, tökéletes minden vonatkozásában, tökéletes minden részletében. Amikor ezt a könyvet írja az író, akkor egy gyógyíthatatlan betegségéről beszél, és Isten hogyan vezette őt, hogy meggyógyuljon betegségéből. Igazából elkezdte tanulmányozni és figyelembe venni a golgotai művet, és elkezdte gyógyszerként adagolni az igét a szívébe háromszor minden étkezés után, és leírja, hogy a fokozatot, ahogy ő meggyógyult betegségéből. Noha minden orvos más-más betegségnek nevezte a baját, és igazából egy is se tudott gyógyírt adni, vagy megoldást. Hiszem azt, hogy az Isten ereje az a kereszt, és mindez, amit itt felolvastam, ez itt működik. A mi gyógyulásunk Jézusban van. Ő szegény élet, hogy mi meggazdagodjunk, és így tovább. Sokan kérdezik, hogy mi történik velem, hogy vagyok kint Angliában, és érzem, tapasztalom az Úrnak a gondviselését. Elmondhatnám, hogy a 23. Zsoltár illik az életemre, hogy az Úr az én pásztorom, és nem szűkölködöm, vagy hogy az ő kegyelme és jósága követnek engem életem minden napján. Én babysitterként mentem ki októberben, nem ez volt a cél, hogy gyerekekre vigyázzak, ez csak egy lehetőség volt, hogy kimessek, és ez az Úr vezetésére volt. Sokáig gondolkodtam, meg vártam az Úr hangjára, az ő vezetésére. És úgy volt, hogy 3 hónapig leszek egy családnál, szüleimnek is azt mondtam, 2-3 hónap, és utána váltok. Ez egy jó lehetőség, hogy szállás és az étkezés az meg legyen oldva. És mikor rájött a 3 hónap, akkor letelőben volt, és váltani kellett, akkor az Úr csodálatosan megáldott egy új munkahelyjel, egy új szállással, és ez pedig úgy történt, hogy egyik szombaton indított Isten lelke, hogy egy iskolatársamnak bizonyságot tegyek. Még régebben elhatároztam, hogy ha lehet minden nap, akkor egy embernek beszélek az Úrról. És most indított az Úr, hogy hívja meg egy teára, és mondja meg, hogy mi történt velem, mit tett Isten az életemben. És ebből meg az lett, hogy láttam, hogy ő egy istenféle ember, egy biblia oktatási programon dolgozik, gyermekoktatói biblián, és úgy megfogalmazódott a szívemben, jaj, de jó lenne, hogyha ezzel a fiatal emberrel tudnák közösen együtt lakni, mert ugye kint a nagyvilágban nem ismer az ember senkit, és ahogy ez így megfogalmazódott a szívemben, fel is ajánlott a fiatalember, mondtam, hogy munkát is keresek, hát abban is megsegített, elvitt az ő munkahelyére, és pár napon belül megvolt az új munkahely. Jelenleg is ott dolgozom egy Tesco raktárban, árufeltöltőként, és hiszem azt, hogy Isten tovább is megsegít, és ősztől most már egy biblia iskolába is beiratkozhatok. Készülök egyelőre a nyári vizsgákra, a nyelvvizsgára, és az Úr csodálatosan működik. Hallottam, hogy egy pár nagymama kitartóan imádkozik, és meg szeretném most köszönni. És kívánom, hogy az Úr tartsa meg őket sokáig, hogy még imádkozhassanak a fiatalokért sokáig. Amen.
Mint ahogy azt a román testvéreink fogják majd egy héten belül köszönteni egymást, de én magyarul fogom ezt mondani, úgyhogy feltámadt a Krisztus, valóban feltámadt, még gyakoroljuk, mert jó ezt, ha tudjuk, és bizonság ez az életünkben. Bizonságtevésem alapjaként a felolvasott részből, a János Evangélium 20. részéből szeretnék két igeverset felolvasni. Ez egy kicsit korábbról van, mint ahonnan mi olvastuk. Ez a 20. rész, mint már említettem, 15. és 16. igeverse. Jézus így szólt hozzá: asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész, és ezért így szólt hozzá: Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá hébelül: Rabbúni, ami annyit jelent, mester. Mindannyiunk számára gondolom ismerős ez a történet, ez az előzmény, amikor korán reggel, vasárnap reggel a nők azon ügyködnek, hogy az ő fűszereiket és olajékat, ami akkor szokás volt a zsidóknál, hogy azzal bebalzsamozzák a holttestet, hogy elvigyék azt, és ezt megtegyék az Úr Jézussal is, de csodák csodájára nem találnak ott senkit, és tudjuk a történetben, hogy az angyalok várják őket, és az angyalok mondják el az örömhírt. De még mindig nem fogják fel, hogy miről van szó és mi történt, mert látjuk később Mária, ahogy bánatosan azon morgolódva magába gondolom én, hogy hát mégis kinek kellett Jézus teste, kinek kellett ellopni, hát nem ér az szinte semmit, hát úgy összetörték, úgy összekorbácsolták, és mégis valaki elviszi. És gondolom én, hogy magában így morfondírozott és sétált visszafele a temető kertből, találkozik Jézussal, de olyan érdekes dolog, hogy nem ismeri meg őt. Gondolhatnánk, hogy egy asszony, aki majdnem Jézus egész életében ott volt vele, a hátralevő életében, miután szolgált, szinte végig ott volt vele, és látta közelről, test közelről, lehet, hogy meg is fogta, lehet, hogy meg is érintette, sokat imádkoztak együtt, és mégsem ismeri meg, hogy ő a Jézus. És kertésznek véli. Hanem mikor Jézus nevén szólítja, akkor ismeri meg, és akkor borul a lábához, és mondja, hogy mester, te vagy az. Ez a történet, ahogy én így olvastam magamban a húsvét előtti napon, a tegnap, próbáltam így olvasgatni, hogy én lássam az evangéliumok, hogyan írják le a feltámadást, és a Jézus feltámadását. Jánosnál ezt úgy megmaradt bennem ez a két igevers, hogy Mária csak akkor ismerte fel Jézust, amikor ő nevén szólította. És rögtön az a történet jutott eszembe, amit a Bibliában megtalálunk a Királyok könyvében, amikor Illést, az ő prófétáját az Úr kiküldi, hogy tegyen csoda dolgokat, intse a népet, hogy ideje megtérni, ideje az Urat követni. És van egy adott pont, amikor Illés elfárad, és elege van mindenből, az életére törnek, de az Úr még mindig azt mondja, hogy menjél, és tedd a dolgodat, amit én mondtam neked, hogy tegyél. De Illés már végképp, mai emberi szóval azt mondanánk, hogy az idegei már annyira kivoltak, hogy már nem bírta, és akkor inkább elmegy fel a hegyekbe, elbújik egy barlangban. Az Úr ezt látja, nem rója fel neki, amit tesz, hanem engedi, hogy kialudja magát, sőt, küld neki egy angyalt, hogy süssön neki lángost, hogy erőre kapjon, és utána egy kicsit úgymond megleckészteti. Rossz szó ez, hogy megleckészteti, de egy kicsit mégis azt hiszem, hogy megleckészteti Illést, és azt mondja, hogy nézd meg, hogy hol vagyok én, igaz? Ott elmegy előtte tűzben, viharban, szélvészben, és azt mondja Illés, hogy nincs ott abban az Úr, és majd jön egy halk, csendes hang, és azt mondja, hogy abban van ott az Isten. Valahogy nekem is összekapcsolva vele a két igeverssel, itt Mária esetével, amit felolvastam, valahogy nekem is az jutott eszembe, hogy ezen a húsvéton képes vagyok-e én az Úr Jézus halk hangját meghallani. Amikor neven szólít engem, amikor azt mondja: Zsolt, én vagyok az. A tiniknél, ma a tiniknél voltam, és ott tartottunk együtt bibliaórát, És ezt a két igeverset olvastam fel, és megkértem őket, hogy egy kicsit gondolkozzunk el azon, hogy mit jelent a mai keresztény embernek, és mit jelent a mai nem keresztény embernek, nem hív embernek az, hogy húsvét. Hát elmondtuk, hogy piros tojás, locsolás jelent sokaknak, meg vendégeskedés. Nekünk meg azt, hogy feltámadt a Jézus, feltámadt, és ezáltal örök életünk lehet. Azaz először meghalt a kereszten, feltámadt, és ezáltal örök életünk lehet. És aztán megkérdeztem tőlük, hogy szerintetek miért van az, hogy a mai világban olyan könnyen hiszünk különböző csodatevő embereknek, én úgy hívom őket, hogy mai szuperhősöknek, mentalistáknak, akik könnyen kitalálják, hogy én melyik számra gondolok, vagy éppenséggel valami természet feletti, azt mondják, hogy természet feletti hatalommal rendelkeznek és meg tudnak gyógyítani, és olyan könnyen elhisszük nekik ezt, hogy ők erre képesek, és még igénybe is vesszük, de azt olyan nehezen hisszük el, hogy Jézus meghalt értünk, egy egyszerű dolgot, hogy ő meghalt értünk, a bűneinket magára vette, feltámadt, és ha ezt elfogadjuk, akkor örök életünk lehet. És ott akkor valaki azt mondta, hát azért hiszük el, mert az reklámozva van. Az ki van, dobra verik, az hangos, az tele van vele az életünk. És visszatérek ez a halk szóhoz, hogy Mária. Egy egyszerű megszólítás. Nem követi nagy doppergés, nincsenek nagy kürtök, harsonák, nem újjong az angyalkar ezrével, hogy feltámadt a Krisztus, Mária, vedd már észre. Egy egyszerű megszólítás, hogy Mária, nem veszed észre, én vagyok az. És szeretném azt, hogy elsősorban számomra legyen ez az üzenet a mai húsvéton, hogy képes vagyok-e meghallani a mai húsvéton Jézus halk szelíd hangját. Azt a hangot, amely lehet arra int engemet, hogy térjek meg, vagy arra int, hogy tisztuljak meg, vagy arra int, hogy vegyem észre, hogy hol élek, és tegyek többet az ő munkájában. Ha kész vagyok ezt meghallani, és meghallom ezt a hangot, akkor valószínűleg egy áldott húsvétom lesz. Én azt kívánom elsősorban magamnak, és aztán minden jelenlevőnek, hogy ezt a halk néven szólítást, ezt, hogy Zsolt, én vagyok a mester, aki meghalt érted, és feltámadtam a halálból, ezt meghalljam, megértsem, és magamévá tudjam tenni. Ezt kívánom mindenki számára. Amen.
Thank you. Nekem ennek a húsvétnak a következő az üzenete. Akik a megfeszített Krisztust keresik, azok találkoznak a feltámadt Krisztussal. És eszembe jut egy ének, ha látom őt, a szenvedőt, ez ad hitemnek új erőt. Nagy változás, ugye? Halál után jön az élet, a feltámadás. Hát engedjük, hogy a Krisztus lelke formálja újra az életünket, és ennek a feltámadt Jézus Krisztusnak legyünk a hűséges tanítványai. Ezt kívánom szívemből.
Orkódba jártam, reménység nélkül csüggettem, még meg nem talált engem Istenem. Azon a nagy napon, mikor megismertem őt, szívembe békesség költözött. Él az Úr, él az Úr, tudom már örökké, él az Úr. Azóta minden más, nem vagyok többé egyedül, az ő igája édes és könnyű, mert a viharos tengeren velem hajózik mesterem, szavára szélvész zúgó ár elpihen. Él az Úr,
él az Úr,
él az Úr,
él az Úr,
tudom már örökké, él az Úr. Hálával nyugszom el, és dicsőítve ébredek, az Úr szent szelleme szabaddá tett. És egyre várom a pillanatot, mikor visszajön és meglátom őt, és ott leszek mindörökre színe előtt. Él az Úr,
él az Úr,
él az Úr,
él az Úr,
tudom már örökké, él az Úr.
Yeah.
szeretettel a kedves testvéreket, a vendégeket különösképpen, akik külföldről vagy más gyülekezetekből jöttek el, érkeztek ide hozzánk, hazajöttek. Úgy látjuk, hogy jól érzik magukat itt közöttünk. Itt van az Úr, és hogy ne éreznénk magunkat jól az Úr jelenlétében. Kívánjuk tovább minden kedves testvérnek, jelenlevőnek, hogy áldottan és kellemesen teljen a húsvét ünnepe, a feltámadás ünnepe. Az Úr Jézus legyen az élen, az Úr Jézus legyen a központon, az Úr Jézusra nézzenek a mi szemeink, és akkor nagyon áldott és boldog lesz az ünneplésünk. Kívánjuk ezt mindenki részére. Az énekkar szolgálatát kérjük. Eljött és megállt a középen, és ezt mondta nékik: békesség néktek. Azt szólta hozzájuk az Úr Jézus, amire éppen szükségük volt. Félelem volt a szívükbe, és az Úr Jézus Krisztus azt mondta, ami nekik akkor a legjobban szükségük volt. A békességre. És az Úr Jézus Krisztus ezt akarja nekünk is elmondani ezen a mai napon, amire éppen a legnagyobb szükségünk van. Mert ő ismer bennünket. Ő tudja bezárkózottságunkat, tudja magányosságunkat, ismeri terheinket és ismeri gondjainkat. Ő a hatalmas, a mindenható. Egy ilyen napon föltámadt és él örökkön örökké. És azt akarja, hogy az életünkben is éljen, uralkodjon és munkálkodjon. Nagyon meglepő volt az én számomra, úgy átgondoltam ezeket az eseményeket, és úgy láttam, hogy amikor az Úr Jézus Krisztust eltemették, már nagy szombat húsvét napján, és csodálkozom, hogy a tanítványok, a 10 tanítvány milyen hozzáállással, milyen viselkedéssel voltak. De aztán, ahogy elkezdtem gondolkodni, nem csodálkoztam, mert szinte magamra ismertem, és láttam ezeket a gyengeségeket bennem is, meg még másokban is. Hát, 10 tanítvány, és be vannak zárkózva. Félelem van a szívükbe. Persze, hogy az Úr kell cselekedjen velük és bennük valamit. Azután Péter, olvassuk a 24. részben, ő azon gondolkodik, hogy hát elmegyek halászni, a többiek hát mi is elmegyünk veled. Olyan céltalan, olyan szétszórt volt az életük. Jött az Úr Jézus, hittek neki, örültek, dicsőítették, de olyan vegyes érzelmek között voltak, és igazából azt se tudták, hogy most mi lesz velünk. Most hogy fogjuk folytatni az életünket? Most mi az, ami jellemző lesz ránk? És lehet, hogy sokszor ilyen kérdések vannak bennünk is. Fölismertük az Urat. Leborultunk előtte. Elfogadtuk az életünkben. De hogy lesz, és mint lesz az életünkben? Talán mint gyülekezet is. Összejövünk. De vannak ilyen gondjaink, problémáink, bezárkózunk. És talán mint család. Talán mind gyülekezet vagyunk így, és az Úr Jézus Krisztus ma délután a középen meg akar állni. Engedjük oda, testvéreim, ahol van az ő helye. Az első helyre akar lépni, hogy mindenki láthassa őt is, és mindenki hallhassa őt egyforma hangon, és mindnyájan értsék meg az Úr Jézus Krisztus hangját. Ezeknek a 10 tanítványnak a húsvétjáról, húsvéti ünnepéről, a feltámadás ünnepéről szeretnék szólni. Ezek a tanítványok ezen az ünnepen kaptak az Úrtól csodálatos ajándékot. Húsvéti ajándék, amit az Úr Jézus Krisztus azóta is osztogat mindenki számára, és szeretném elétek betenni. Nem én adom ezt. Az Úr, a megváltó, a feltámadott Krisztus osztogatja ezt. Neked is és nekem is mindegyiket el kell fogadni. A békességet adja, az örömöt adja, a feladatot adja, és az erőt, a Szentlélek erejét. Ez a 4 nagyon logikusan egymásból következik, és nagyon szükségünk van ezekre a dolgokra, testvéreim. Ebben a mai korban szükségük van az embereknek, hogy lássák valakikben ezeket az ajándékokat. Hogy lássák, hogy ezek működnek, hogy ez nem elmélet. És ezek a tanítványok kaptak az Úr Jézustól. Adott az Úr Jézus Krisztus nekik nagy áldásokat. És az a kérdés, hogy nekem odaadhatja-e, neked odaadhatja ezt az Úr Jézus? Kész vagy elfogadni ezt tőle? Az első tehát, ahogy említettem, ezek a tanítványok békességet kaptak. Az Úr Jézus Krisztus ott megjelent, félelem volt a szívükben. Manapság annyit lehet hallani ezt a szót, hogy félelem. Félnek az emberek a gazdasági összeomlástól, a válságtól. Ugye munkahelyek szűnnek meg, munkanélküliek lesznek az emberek. Kérdések fogalmazódnak meg szülőkben, nagyszülőkben. Mi lesz a gyermekeinkkel, az unokáinkkal? Hogy csináljuk? Hogy lesz ezután? Aztán vannak más félelmek is. Vannak emberek, olvassuk a Bibliában, hogy a haláltól való félelem hát fogta körül őket. És félnek a haláltól, és rettegnek. Mi lesz? Mi vár ránk? Milyen sors vár ránk? És félnek, és remegnek. És nincs nyugalmuk. Be vannak zárkózva, nem mernek mondani semmit. És az Úr Jézus Krisztus bemegy az ilyen emberekhez, és mondja azt, amire szükségük van. És az Úr Jézus Krisztus ezt mondja nekünk ma. A feltámadott Krisztus azt mondja, békesség néktek. Egy másik szó mostani világban a stressz. Az, amikor az ember ki van hajszolva. A dolog, a munka, a gond miatt, ki van fáradva, ki van égve, semmihez nincs kedve, egyfajta nyugtalanság vesz erőt rajta, betegség is ez egyféleképpen, de az Úr Jézus Krisztus ebbe a problémába is be akar nyúlni, oda akar lépni, és szól, és azt mondja, hogy békesség néked, békesség néktek, és ha megfigyeltük, kétszer is mondja ezt az Úr Jézus, kihangsúlyozza,
hogy békességet adok. El akarom venni a félelmet, el akarom venni a gondjaidat, a problémáidat. És kedves testvérem, hogyha szükséged van erre a békességre, akkor jöjj az Úr Jézus Krisztushoz, mert ő most kínálja neked ezt a békességet. A tanítványok megértették, a tanítványok elfogadták ezt a békességet, a szívükben nyugalom költözött. Ha miért lenne más a te szívedbe? Miért lenne másképp a te életedbe? Miért cipelni tovább a te gondjaidat? Elmúlik az ünnep, a szabad napok, az ünnepnek a varázsa, elmúlik, de ne maradjál a gondokkal és a terhekkel. Az Úr Jézus Krisztus ezért lép oda az életedbe, és szólja ezt a szót, a drága szót, hogy békesség néked. Hallgass rá, kérd tőle minden napra ezt a békességet, ezt a nyugalmat, mert ő személyválogatás nélkül adja mindenkinek. A másik, amit látok itt az igében, hogy örömöt kaptak a tanítványok. És örültek a tanítványok azért, mert látták az Urat. Ez egy másik nagy áldás. Sokan azért örülnének, hogyha többet keresnének. Sokan azért örülnének, hogyha lenne egy kis perc nyugalmuk, vagy valami ilyesmi földi, anyagi dolgokban reménykednének, vagy lennének boldogok. De a tanítványok azért örültek, örvendeztek azért a tanítványok, mert látják vala az Urat. Már nem gondolták, hogy látni fogják. Hát vitték a Golgotára, megölték, meghalt, eltemették, kész, mi lesz velünk? És most látják újra, mert az Úr Jézus Krisztus megmutatta néki kezeit és oldalát. És ő volt az, feltámadt, és nagyon örültek. Így mondja Pál apostol is, hogy örüljetek az Úrban, nem más dolgokban. Nagyon sokaknak azért van gondjuk a boldogság területén, mert az emberek keresik a boldogságot. Minden ember azt keresi, de nem jó helyen. Látni akarnak olyan dolgokat, amelyek rosszak, amelyek csúnya dolgok, amelyek bűnös dolgok, amelyek tönkreteszik őket. De akkor van igazi boldogság az ember életében, amikor meglátja az Urat. Amikor meglátja azt, hogy az Úr Jézus értem szenvedett. Amikor meglátja azt, hogy az Úr Jézus értem jön el az én bajomba, az én gondomba, oda lehajol, és megmutatja nekem az ő sebeit. Megmutatja az ő hatalmát. Ó, testvéreim, az igazi boldogság, a teljes boldogság, akkor van, ha az ember csak az Urat látja. Ő jön az Úr, és bemutatkozik ezen az ünnepen. Valóban a világ más dolgoknak örül ilyenkor ünnepen. Az az első. Az étel, az ital, a család, a barátok, ezek a dolgok. Ami elmúlik, mert elmúlik egyszer. De nekünk az Úr Jézus a legfontosabb. És ő megállt a középen. És ő nem múlik el, ő nem fogyatkozik el. Benne nincs változás vagy változás árnyéka. Ha tapasztalt meg ezen az ünnepen és ezekben a napokban, amikor az emberek el vannak keseredve, hogy Jézus tud adni neked igazi örömöt. Megtapasztaltad már ezt? Elmondtad már másoknak ezt, hogy milyen jó az Úr Jézussal járni? Milyen jó vele élni? Ő adja, akarja adni neked ezt az örömöt húsvéti ajándékként. Elfogadod? Vagy van neked? Azt mondod, van, hogy miért örüljél? Vannak dolgok, amik te megszereztél. Azok el is fognak múlni. Azokat el is fogod veszíteni. Minden hiába való, így mondja a prédikátor, aki sok mindent megszerzett. De egy dolog marad meg, amit az Úr Jézus Krisztus ad. És ma úgy jön hozzád, hogy békességet és boldogságot akar neked adni. Fogadd el ezt tőle. De sokan azért veszítik el a békességüket és a boldogságukat, mert nem fogadják el azt a feladatkört, amit az Úr Jézus rájuk bíz. És nézzétek meg, hogy az Úr Jézus nem csak jó érzéseket akar adni, ő nem csak egy jó pszichológus, bár az is. De nem csak ennyit akar az Úr Jézus adni, hanem azt mondta az Úr Jézus, hogy amiként engem küldött az Atya, én is akképpen, amiképpen, akképpen. Feladatot ad. Engem elküldött az Atya azért, hogy vállaljam a szolgálatot. És ezt mondja az Úr Jézus, én azért jöttem, hogy szolgáljak. Nem azért, hogy nekem szolgáljanak, nem azért, hogy én legyek az első, nem azért, hogy én legyek a nagy. Nem, én azért jöttem, hogy szolgáljak. Ez volt az ő területe, ez volt az ő feladata. És jött szolgálni is. Annyit szolgált, hogy az életét adta. Mert ez az igazi szolgálat lényege, hogy nem a magam hasznát keresem. És azt mondja az Úr Jézus, hogy amiképpen engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Azt mondta az Úr Jézus, más szavakkal fogalmazott, hogy ha a gabona mag nem hal el, akkor önmaga marad. De ha elhal, akkor sok gyümölcsöt terem. Akkor sok gyümölcsöt terem. Nem pocsékolás az, amikor odadom az életemet. Hát fiatalságát. Már gyerekkorától ott tölti annyi órát, annyit töltött az úrházába. Hát mit csinál annyit ott? Hát kár, hogy ott vesztegeli az időt. Nem kár, ez befektetés. Ez nagy befektetés. És kamatoztatni fogja majd akkor, amikor eljön annak az ideje, az a gyermek, vagy az a fiatal. Azt mondta az Úr Jézus megint másképpen fogalmazva, hogyha valaki meg akarja az életét tartani, mert úgy gondolja, neki van ereje, bölcsessége rá, az el fogja veszíteni. Mert ilyenek vagyunk mi emberek. Vannak okos nagy gondolataink, filozófáink, meg mindenféle dolgaink, de azok elvesznek, elmúlnak. De hogyha elveszítjük az életünket az Úr Jézusért, és az evangéliumért, akkor megtaláljuk az igazi életet. És megint mondom, ez a sokszor gond a kereszténységgel, hogy örömöt és békességet akarunk csupán, de feladatot nem akarunk vállalni. Nem tesszük oda az életünket az igába, pedig azt mondta az Úr Jézus, hogy én megnyugvást adok néktek. Jöjjetek én hozzám, mert én megnyugvást adok minden gondtól, megoldom a problémátokat. De vegyétek fel magatokra az én igámat, mert az könnyű és gyönyörűséges. Azok, akik nem veszik az igát, azt gondolják, igát venni, problémát, gondot vegyek a nyakamra, a szívemre. Miért? Hát szabadságra hívott a Krisztus. Miért törődjek ezekkel a dolgokkal? És ma, ezen az ünnepen, az Úr Jézus Krisztus feladatot akar neked adni. Azért, hogy a békességed és a boldogságod még több legyen. Nem azért, hogy kevesebb legyen. Hát ő mondta, drága megváltónk, hogy jobb adni, mint kapni. És aki mást felüdít, ő maga is felüdül. Csodálatos ez az élet. Adsz, és te is kapsz. Lehet, hogy anyagi javakat nyújtasz valakinek, szép szavakat, és te másféleképpen fogod visszakapni. De ez a törvény, ez a lelki törvény így működik, hogyha szolgálom a Krisztust, ha végzem a feladatomat, akkor ő meg fogja áldani az életemet. Tapasztaltad ezt már? Ma ilyen feladatkört akar neked szabni az Úr. És lehet, hogy meg kell látogass valakit. Lehet, hogy bocsánatot kell kérni valakitől. Lehet, hogy biztassál valakit. Egyszerűen kicsi szolgálatokkal kell valamit tegyél. Lehet, hogy a gyülekezetbéd az imaházba kell elhozzál valakit a kocsiddal. Vagy egy Bibliát kell elvigyél valakinek. Vagy valamilyen egyszerű kicsi szolgálatot kell vállaljál. Vagy kell imádkozzál valakiért. Vagy kell vigyázzál a gyermekére valakinek. Ó, feladat és feladat. Ne vont ki magadat ebből, mert az áldást vonod meg magadtól. Az Úr Jézus Krisztus megjelent a középen, a feltámadott, és azt mondta, amiképpen az Atya engem küldött, én is küldelek titeket. Vállalod azt a feladatkört. Mondod-e azt, hogy Uram, itt vagyok, küldj el engem, cselekedni akarom. Azt, amit én tudok, ahogy tudom, én el akarom végezni. És tudjátok, az Úr Jézus nem küld a magunk erejétől. Ő ad erőt. És ez a csodálatos, ez a szép benne, hogy az Úr Jézus Krisztus ad erőt. És amikor elmondta azt, hogy hogy küldi a tanítványokat, lehet, hogy azt mondták, jaj, hát mi? Én menjek? Hát hogy tudjak én menni? Honnan lesz nekem erre erőm? És az Úr Jézus Krisztus, aki mindent tud, mikor ezt mondta, hogy küldelek titeket, adok feladatot, rájuk lehelle, és mondta nékik, vegyetek szent lelket. Nem, pünkös napja még nem jött el, most csak leelőlegezte azt az Úr Jézus Krisztus. Ez egy történelmi esemény volt akkor. Még a pünkös napja nem jött el, majd el fog jönni nem sokára. De már most is az Úr Jézus Krisztus erőt ad, mert ő nem küldi az övéit, csak úgy maguk erejétől. És amikor az ember nem a saját... Amikor az ember nem az Úr erejében bízik, hanem a saját erejében bízik, akkor úgy jár, mint Péter meg a tanítványok, hogy elmegyünk halászni, és egész éjszaka halászunk, és dolgozunk, mert dolgoztak, szakmájuk volt ezeknek az embereknek, és semmit nem fogtak, és elcsüggettek, és elkeseredtek. Na így jár az ember, akkor, amikor nem az Úr erejében bízik. Így jár. De akkor, amikor Péter fölállt pünkös napján, és az Úr erejében bízott, az Úr ereje az Isten igéjében van, és az Isten igéjét, az evangéliumot hirdette Péter egyszerű szavakkal, röviden, 10 perc alatt el lehet olvasni a prédikációját, és nagyon sok ember megtér, mert az már az Isten ereje, nem a Péter okossága, nem a Péter ötlete, jó szervezési tehetsége. Nem, hanem az Úr ereje, az ige, Az evangélium az Isten ereje. Az is erős bizonyság, amikor valaki személyesen el tud valamit mondani az életéből. Hogy meghallgatta az Úr az imámat. Egyszerű szóval, tudjátok milyen nagyszerű dolog az. Erőt ad az Úr, hogy ezt a szolgálatot, a feladatot az ő erejével végezzük el. Ezt kínálja az Úr ezen az ünnepen. Hogy ünnepélyesebbé tegye az életedet. Hogy ünnep legyen az egész életed, minden hétköznapod, vasárnap és minden munkahelyi, iskolai időt ünnep legyen. Az Úr színe előtt tudjál igazán ünnepelni, tudjál örvendezni, amikor jött a nap és kezdetted a napot, hogy az Úr adta ezt a napot, az Úr szerezte nekem ezt az új napot, ezt az új lehetőséget, és örülök ennek. Vagy ha eljön a vasárnap az Úr napja, akkor örventem, mikor mondták nekem, hogy menjünk fel az Úr házába. Olyan vágy volt a szívemben látni a testvéreket, szolgálni együtt. Igen. Ezt az örömöt, ezt az ünnepélyes életet akarja az Úr neked adni. Most kínálja ezeket a dolgokat neked. Elfogadod? A békesség, a boldogság, a feladatkör, az erő, ez mind az ő birtokában van, és neked akarja adni. Fogadd el. Amen.
Thank you.
téged, Úr Jézus Krisztusunk, mert te vagy az uraknak ura és a királyoknak királya. Te vagy az élő, aki halott voltál, de élsz is, örökkön örökké fogsz élni, magasztalunk ezért. Köszönöm, Uram, hogy az életemben is uralkodni akarsz, és bennem és általam munkálkodni akarsz, és köszönjük, hogy ezt akarod a testvérek által is, testvérekben is magasztalunk. Köszönjük a bíztatást, köszönjük azt, hogy feladatot, boldogságot, sok jót akarsz nekünk adni, és már hoztál is, hálát adunk ezért. Kérünk Istenünk, hogy segíts meg, hogy cselekedjük akaratodat, hogy ne csak hallgatói legyünk ígédnek, hanem megtartói is, ne csak az ünnep varázsa, a szépsége ragadjon bennünket meg, hanem add, Uram, hogy te legyél az első az életünkben, és az egész lényünkbe téged tudjunk tükrözni. Amen.